Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az ő egyszülött fiától, a mi úrunktól, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Kedves testvéreim, ezekben a napokban az 1848-49-es magyar szabadságharc eseményeire emlékezünk. A globalizmus, a multikultúra, az internacionalizmus mai korából visszatekintve ezekre az eseményekre sokak szemében értelmetlennek tűnik az egykori magyar szabadságharc. Azonban szeretném a testvérekben megerősíteni azt, hogy a magyar évezredes nép lélek alapja nem más, mint az a hármasság, amelyet mindannyian ismerünk, Isten, haza, család, és ezeket a fontos alapokat, ami anyanyelvünk köti össze. Arra buzdítom a testvéreket, hogy ellenállva a világ változásának, a világ történelem szemlélet változásának őrizzük meg és ápoljuk a magyar népléleknek ezt a sajátos hármasságát. Őrizzük és vigyázzuk Istenfélelmünket, hazánkat és családjainkat, és őrizzük és vigyázzuk a mi szeretett anyanyelvünket, amelyet beszélve érthetjük egymást, érthetjük Isten hozzánk szóló üzenetét, és imádkozhatunk. Valljunk most a mi hitünkről, erről a hármasságról, a szózat éneklésével Isten tiszteletünk kezdetén. Szeretettel köszöntünk minden testvérünket, itt Isten tiszteletünket, és azokat is, akik majd az interneten keresztül fogják követni Isten igéjére való figyelmünket. Szeretettel kérek mindenkit, hogy a mobiltelefonunkat kapcsoljuk ki, vagy halkítsuk le. Szeretettel hirdetem a jövő heti alkalmainkat. Az ünnepnapok miatt a legközelebbi gyülekezeti alkalmunk pénteken 9:30 kezdettel a babamama kör lesz. Szintén pénteken 9:00 kezdettel nyilvános istentiszteletet tartunk a Víziorgona nyugdíjas házban, és délután 17:00 hívjuk a konfirmandusokat, konfirmációs órára. Szombaton délelőtt 9:00-tól 13:00-ig gyülekezeti biblia iskolánkat fogjuk tartani. A 10 parancsolat magyarázata zajlik a soron következő 4 órában is. Nagy szeretettel hívjuk azokat, akik már voltak közöttünk, de azokat is, akik még nem voltak, hogy kapcsolódjanak be és vegyenek részt ezen az alkalmon, amelyet itt a gyülekezeti termünkben fogunk tartani. Jövő vasárnap 8:30 kezdettel imaközösséget tartunk, ahol a gyülekezetért, a lelki munkáért, a vasárnapi igehirdetések és egyéb igeszolgálatokért könyörgünk. 9:50-kor istentiszteletet a szokott időben, vele párhuzamosan gyermekek számára gyermekistentiszteletet tartunk. Jövő vasárnap pedig délután 4:00 kezdettel egy soron kívüli alkalmat szerveztünk és tartunk. Ezt a címet adtuk neki jobb híján, hogyan válasszunk. Sokakat érdekel az, hogy keresztényként a ránk következendő választásokon hogyan, mi módon szabad kell nekünk megnyilvánulnunk. Nem csak kormányválasztásra készülünk, ugye, hanem egy népszavazás is lesz, és szeretnénk ezen a délutáni alkalmon kötetlenül körbe járni ezt a kérdést, Isten igéje segítségével, hogy ez mire tanít bennünket. Tehát ez egy bevezető előadás lesz, és utána fogunk tudni róla közösen beszélgetni mindazok, akik eljönnek. Szeretettel hívjuk és várjuk ide a testvéreket. Szeretettel hirdetem a testvéreknek azt, hogy a személyi jövedelemadónk 1+1%-áról az idén is rendelkezhetünk. A testvéreket most is arra kérjük, hogy támogassák református egyházat és a Békásmegyeri templomépítése alapítvány működését a már levont adójuk 1%-ának oda rendelésével. Egy kis lapon megkapjuk az adószámokat, de gyülekezetünk honlapján is megtalálható ez a 2 adószám. Kérjük a testvéreket, hogy tegyék meg, rendelkezzenek erről. Továbbra is hirdetem azt, hogy egy Kárpátaljáról ide menekült család keres albérletet. Ha valaki tud olyan lakásról, ahol egy házaspár 3 gyermekkel el tud lenni, azt kérem, hogy jelezzék nálam. Ők készek albérletként igénybe venni ezt a lehetőséget. Békefi György gondnok testvérünk fog még hirdetni a gyülekezet számára néhány dolgot.
Áldás békesség, kedves testvérek! Nagyon nagy örömünkre szolgál, hogy a tavasz meghozta most azt a lehetőséget is, hogy végre megint szabadabban lehetünk együtt az Isten házában, hogy nem kell úgy távolságot tartanunk, ahogy eddig kellett, nem kell maszkot viselnünk, közeledhetünk egymáshoz. Ugyanakkor hadd kérjem azt, hogy mindenkit várunk szeretettel, de ha valaki úgy gondolja, hogy másokra nézve veszélyt jelent, akkor távolságot mégis tartson, akkor a maszkot mégis föl szabad tenni, ha valaki úgy gondolja, hogy ez neki vagy másnak hasznára vál. Legyünk ebbe szabadon és vigyázzunk egymásra. Nagy szeretettel szeretnénk köszönteni azokat a testvéreket, akik most először vannak a gyülekezetünkben, és találjanak itt lelki otthont, ezt kívánjuk szeretettel. Nagy dolgok történnek Békásmegyeren, így 20 év elteltével megint. Testvéreknek sokszor szó esett arról, hogy milyen csodákból épült fel a templom, milyen Isten csodáinak, sorozatának köszönhető, hogy ez a gyülekezet létrejött, hogy egy templomot kapott. És a gyülekezet életében megint egy új periódus előtt állunk, minden jel ezt mutatja. Régebb óta beszélgettünk róla, vágyunk rá, hogy nagy tisztelet úr mellé milyen jó lenne egy áldott, elhivatott, rátermett segítőtárs, aki a fiatalok felé is nyitni tud, fiatalokkal együtt tud lenni, nagy tisztelet úr válláról terheket át tud vállalni. Ezen sokat gondolkoztunk már, de vele együtt az is felvetődött, hogy jó, rendben van, de őről a gondoskodni is kell, és fedelet is kellene majd adni a feje fölé. De amikor a Covid előtt erre elkezdtünk gyűjteni, emlékszeznek a testvérek, akkor hosszú, szorgalmas és viszonylag lassú tempójú gyűltögetéssel, de 5 millió forintunk erre összejött. De akkor a Covid helyzet miatt ezt az egészet úgy levettük a napirendről, és nem is beszéltünk róla a testvéreknek, és nem is láttuk, hogy ennek milyen folytatása lesz. De itt Békásmegyeren annyiszor történt már velünk csoda, és megint megtörtént, mert egy gyülekezeti tagunk úgy döntött, hogy az örökségéből ő 10 millió forintot erre feláldoz, hogy ez a dolog, ez elinduljon, ez életre keljen. Hosszú évek alatt összegyűlt 5 millió forint adomány, és az isteni logika és matematika az, hogy ez megkétszereződötten jött még a kasszánkba, az 5-höz kaptunk 10-et. Megbátorodott a presbitérium, döntés született, hogy igen, a lakásvásárlás, ezt komolyan kell akkor most már vennünk, és az is indokolja ezt, hogy az árak elkezdenek az égbe szaladni, tehát ha várunk, azzal csak a félretett pénzünk értékét veszítjük, komolyan kell venni a dolgot. Egyház megyénkhez fordultunk segítségére ezzel a gondolattal, és teljes egyetértést és biztatást nyertünk, támogatást, hogy ez jó irány, ez a missziós gondolat, ez a gyülekezet jövőjét is meghatározhatja. És nem csak, hogy támogatást kaptunk, biztatást, hanem megint csak az isteni matematika, 5-höz kaptunk 10-et, most ahhoz a 10-hez kaptunk 20-at. 35 millió forint áll a rendelkezésünkre a lakásvásárláshoz, és ez arra biztatott minket, hogy valóban itt ez nem csak egy lehetőség, hanem ez parancs is, lépnünk kell. És akkor a csoda folytatódott, egy kis bizottság elkezdett keresgélni szorgalmas munkával, és hál' Istennek úgy tűnik, hogy megtaláltuk azt, ami se nem kicsi, se nem túl nagy, ami éppen erre a célra megfelel, és ennek a megvásárlása előtt állunk. Amiért ezt ilyen hosszasan mondom el, szeretném, hogy a gyülekezetnek a szívügyévé váljon, hogy értse, hogy a súlyát ő hordozni tudja, és azért is, hogy ennek a terhét is hordozni tudja, mert akkor lesz ez a miénk, hogyha a gyülekezet közös ügyekként közösen teszünk érte. Hát ezért hirdettük meg ismét a faperselyes adomány lehetőségét. Innentől kezdve, ha valaki a faperselybe tesz adományt, az akkor célzottan a lakásvásárlás segítő adomány. Átutalással is lehet ezt segíteni, presbiteri asztalnál is. Utóbbi két esetben mindig nevezzük meg, hogy ez lakás célú, hogy tudjuk, hogy azt oda kell félretennünk, oda kell besorolnunk. Amit vásárolni fogunk, az 40 millió forint. Tehát a 35 és a 40 között még van 5 millió forint rés, amit több módon meg tudunk oldani a gyülekezet tartalékából. Az alapítványunktól is kértünk el segítséget, de a gyülekezet a legfontosabb pillér. Kérem, aki teheti, akinek szívügyévé válik, akkor azt gondolja úgy át, hogy a rendes adományán felül van-e olyan, amit erre a célra föl tud ajánlani. Ha van, akkor azt már most nagyon nagy hálával köszönjük. Fontos dolog, valóban a jövőt építő dolog. Még egy dolgot szeretnék elmondani, aztán nem akarok hosszan itt állni. Kárpátaljáról mindig esik szó közöttünk, és az előző faperselyes gyűjtés is erre volt. A gyűjtés nem áll le, a presbiteri asztalnál, aki kárpátaljai segítségre szeretné ajánlani összeget, az továbbra is megteheti, nevezzük meg, hogy Kárpátalja. Több konkrét cél áll előttünk, Én egyet szeretnék mondani, megint érzékeltetni a helyzetet. A gyülekezet több családot is közvetlenül segített már a krízis előtti időben. Az egyik család olyan, ahol a három saját gyermek mellé 6 árvát fogadtak be, és így élnek nagy családként. És fóliasátras virág és zöldség termesztéssel próbálták megteremteni a mindennapit a megnövekedett nagy család számára. Ez az egész most tönkrement, ez tovább nincs. Az életükért kellett, hogy fussanak. Az első e-mail, amit kaptam, csak pár szót olvasok fel belőle. Ez február 1-i. Borzalmas napokat élünk át. A férjemnek tegnap előtt éjjel el kellett menekülnie. Biztonságban van, jó helyen, de lelkileg teljesen összetört. Nagyfiam Debrecenben, a kisebbik fiamat eldugtam. A többiek otthon vannak velem. Még itt nem volt lövöldözés, innentől nem tudjuk hogyan tovább, kérjük a könyörgést. Aztán a levelek közül a legfrissebbet. Szeretném elmondani, hogy hála Istennek sikerült kihoznunk a családot Ukrajnából, már a férjem is velünk van. Eddig ismerősöknél megszálltunk, holnap tovább megyünk. Aztán utána elfogadtunk egy ajánlatot, és most Somogy megyében kaptak lehetőséget egy kis gyülekezetnek a nem használt parókiáját használhatják, ami majdnem romos állapotban van, az ő feladatuk, hogy a lakhatásért rendbe kell hozniuk a házat. Azt, ami eddig volt, azt a hátuk mögött kellett hagyni. Erről megint két sor. Nagy szükségünk van az imára. A gyerekek nagyon viselik, nagyon nehezen viselik, a kisebbek sokat sírnak. A szívünk naponta 100-szor beleszakad, hogy oda az egész eddigi életünk. Hát legyen nyitva a szívünk is, az imádságaink is nyitottak a ilyen bajban lévő emberek felé, és ha tehetjük, akkor a pénztárcánkat is nyissuk meg erre. Áldott vasárnapot!
Köszönjük szépen, és annyit teszek hozzá ehhez csak, hogy amennyiben valaki ezt a célt kívánja támogatni, az szintén a presbiteri asztalnál tudja ezt megtenni, vagy neve nélkül, vagy névvel be tudunk ott fizetni kifejezetten erre a célra, csak akkor nevezzük meg, hogy ezt erre a célra adjuk. Jövő vasárnap pedig egyházunk kérésének helyt adva a persei pénzünket erre a célra fogjuk felajánlani. Tudnélik a menekült ügyre, a menekülteknek a megsegítésére, azoknak a támogatására, akik esetleg ott maradtak egyelőre még Kárpátalján, és magyar testvéreink, a szeretett szolgálat fogja majd ezt eldönteni, hogy melyik célt támogatják az így országosan befolyt adományokból. Kedves testvéreim, Heidelbergi KT-ból, hitvallásunkból olvasunk ezen a mai úrnapon is. A 11. úrnapjának kérdései és feleletei vannak soron. Ezek az apostoli hitvallás magyarázatát adják nekünk, azon belül is azt, amit a Fiú Istenről, azaz az Úr Jézus Krisztusról vallunk. Miért nevezzük Isten fiát Jézusnak, azaz üdvözítőnek? Azért, mert bűneinkből ő szabadít meg minket az üdvösségre, és mert semmilyen üdvösség másban nem keresendő, sem nem található. Hisznek-e azok is az egyedül üdvözítő Jézusban, akik üdvösségüket a szenteknél, önmaguknál vagy másút keresik? Nem. Sőt, valójában megtagadják az egyetlen egy üdvözítőt és megváltót, Jézust, noha dicsekesznek ő vele. Mert vagy Jézus nem tökéletes megváltó, vagy akik ezt a megváltót igaz hittele elfogadják, azoknak mindent ő benne kell megtalálniuk, ami üdvösségükre nézve szükséges. Kedves testvéreim, hallottuk itt vallásunk tanítását, most énekszóban valljunk a mi hitünkről, a 90. Zsoltárunkat keressük ki, és a Zsoltárnak énekeljük az első, a 7. és a 9. versét. 90. Zsoltárunk első, 7. és 9. versét énekeljük, Te benned bíztunk elejétől fogva. Testvérek, imádkozzunk! Ahogy énekeltük is, Urunk, taníts meg bennünket, hogy rövid voltát életünknek értsük. Hogy életidőnket, melyet kegyelmedből kirendeltél nekünk, és melyet meghosszabbítottál erre a mai napra is. Arra és úgy használjuk ki, amire Te adtad. Könyörülj meg rajtunk, hogy akarjunk Te érted élni, és Te érted égni, hogy a mi életünk ne szóljon másról, egyedül a Te dicsőségedről, azáltal, hogy hiszünk és engedünk Neked, azáltal, hogy követjük hozzánk szóló parancsaidat, utasításaidat, hogy azon az úton járunk, amelyet Te jelöltél ki a mi számunkra. Kérünk, bocsásd meg nekünk sokféle magunk választotta utunkat. Bocsásd meg nekünk sokféle döntésünket, melyek által a saját dicsőségünket munkáltuk, csak az elmúlt héten is. Bocsásd meg nekünk, Urunk, amikor a magunk javát akartuk, de nélküled, reád nem figyelve. Kérünk, könyörülj meg rajtunk, és formáld úgy a mi életünket, hogy megértsük, nélküled senkik és semmik vagyunk. Sem boldogok nem lehetünk, sem örök közösségre veled nem juthatunk, anélkül, hogy odaadnánk szívünket, lelkünket, te neked. Légy segítségül nekünk, hogyha ezt nem tettük volna meg, akkor megtehessük akár a mai napon, a mostani órában. És légy segítségül abban is, hogyha neked adtuk már szívünket, akkor hadd tegyük ezt újra és újra. Légy itt így közöttünk, beszélj a mi szívünkre, adjad nekünk ígédet világosságul, szavadat eligazításul. Amen. Foglaljuk el helyünket, kedves testvéreim. Szeretett testvéreim, Isten igéjét a Zsoltárok könyvéből olvasom. E heti Zsoltárunk a 27. Zsoltár, amelyben a következőket találjuk megírva. Dávidé. Világosságom és segítségem az Úr, kitől félnék? Életemnek ereje az Úr, kitől rettegnék? Ha rám támadnak is a gonoszok, szorongató ellenségeim, hogy marcangoljanak engem, majd megbotlanak és elesnek. Ha egy egész tábor jön is ellenem, nem fél a szívem. Ha a háború tör is rám, én akkor is bizakodom. Egy dolgot kérek az Úrtól, azért esedezem, hogy az Úr házában lakhassam egész életemben. Láthassam, milyen jóságos az Úr, és gyönyörködhessem templomában. Megóv engem sátrában a veszedelem napján. Elrejt sátra mélyén, magas kősziklára helyez engem. Így hát fölemelt fővel állok ellenségeim között. Ezért örvendezve mutatok be áldozatot az Úr sátrában, és éneket zengek az Úrnak. Halld meg, Uram, hívó hangomat. Könyörülj rajtam, hallgass meg! Ha ezt mondod, járuljatok színem elé. Szívem így válaszol, színed elé járulok, Uram. Ne rejtsd el előlem orcádat, ne utasítsd el haragosan szolgádat. Te vagy az én segítségem, ne vess el, ne hagyj el, szabadító Istenem. Ha apám, anyám elhagyna is, az Úr magához fogad engem. Uram, taníts meg utadra, vezess a helyes ösvényen, mert ellenségeim vannak. Ne dobj oda ellenségeim indulatának, mert hamis tanúk támadtak rám, bosszút lihegnek. De én hiszem, hogy még meglátom az Úr jóságát az élők földjén. Reménykedj az Úrban, légy erős és bátor szívű, reménykedj az Úrban. Kedves testvéreim, azt hiszem néhányaknak nem mondok újdonságot, van az egészségügyben egy vizsgálat típus, amelyet akkor használnak az orvosok, amikor nem tudják pontosan valakinek a baját. Ez a vizsgálat típus az úgynevezett terheléses vizsgálat. Ha valakinek például a szíve rakoncátlankodik, de nem tudják meghatározni, hogy ez pontosan mikor, mitől keletkezik, akkor teleaggatják mindenféle szondákkal, és elkezdik terhelni a szervezetét. Közben folyamatosan figyelik a jeleket, hogy azokból aztán a megjelenésük kapcsán kideríthessék, hogy mi is a beteg baja, mik azok a dolgok, amelyek kiváltják a problémáit. Testvéreim, mondhatnánk azt, hogy ez egy veszélyes módszer, de valójában egy olyan módszer, ami mégis segít, felügyelet alatt történik. Mesterségesen előidézett, kontrollált folyamat ez. Dicsérhetnénk az orvosokat is, hogy milyen jól kitalálták, milyen jól tudják használni a felszereléseket, de amikor a Bibliát kinyitjuk, akkor azzal szembesülünk, hogy ezt a módszert, a terheléses vizsgálat módszerét már jóval az orvostudománynak a fejlődése előtt használta valaki, és ez a valaki nem más, mint Isten. Isten is alkalmazza olykor lelki értelemben a terheléses vizsgálatot. Mózes 5. könyvének 8. fejezetében ezt mondja az ige Izrael népének, és emlékezzél meg az egész útról, amelyen hordozott téged az Úr, a te Istened immár 40 esztendeig a pusztában, hogy megsanyargasson és megpróbáljon téged, hogy nyilvánvaló legyen, mi van a te szívedben. Egészen sajátos olvasata ez a 40 éves pusztai vándorlásnak. Mert tudjuk, hogy annak voltak fizikai okai, hogy ők nem léphettek be Kánaán földjére 40 esztendővel korábban, de most, amikor ez a 40 éves vándorlás letelik, akkor kapunk egy egészen másfajta aspektust erről a 40 évről, ahol azt halljuk meg, hogy ez a 40 év Isten terheléses lélekvizsgálata volt az ő népén, azért sanyargatta és próbálta meg őket, hogy megtudja Isten, mi van az ő szívükben. Vajon megtartod-e az ő parancsolatait, vagy nem? Isten terheléses vizsgálatnak vetette alá még az ő szeretett népét is. Kedves testvéreim, sok mindent elárul egy magát hívőnek valló emberről az, hogy az őt ért kritikus helyzetekben hogyan viselkedik. Azokban a kritikus, nem várt, vagy a normálistól eltérő élethelyzetekben, amelyekbe belekerül minden ember az élete folyamán előbb-utóbb, mindig kiderül, hogy mi is lakik a mi szívünkben. Kiderül rólunk, hogy kik vagyunk mi, és mi a legfontosabb a mi számunkra. Mert a kritikus élethelyzetekben általában az ember lecsupaszul. A kritikus élethelyzetekben leesnek rólunk az álarcaink, és felviláglik a mi igazi énünk. Elég sokszor bemennem a kórházba, vagy találkoznom bajba jutott emberekkel, olyanokkal, akik esetleg a halál révén állnak, és rögtön kiderül, hogy kik vagyunk. Hogy mi van a mi szívünkben, hogy milyen a mi igazi énünk. Most olyan egyformák vagyunk abban, hogy mi itt ülünk, hogy mi hívőnek valljuk és gondoljuk magunkat, de a kritikus élethelyzetekben, a terheléses vizsgálatok folyamán mindig lelepleződik mindannyiunkról az, hogy valójában kik vagyunk. Mi lakik a mi szívünkben? Mi a legfontosabb a mi számunkra? A 27. Zsoltár Dávidnak a vallomása, méghozzá egy olyan vallomás, testvérek, amely vagy egy kritikus helyzetben, vagy közvetlen azután íródott meg. Erre utal az, hogy ebben a Zsoltárban többször említésre kerülnek ellenségek. Olvasunk a veszedelem napjáról, támadásról, hamis tanúkról, bosszúról, indulatokról, amelyek mind-mind Dávid felé irányultak. Ha nem ismerjük is konkrétan azt az élethelyzetet, Dávid életének azt a szakaszát, amikor ebben volt, azt gondolom, hogy a szavakból megérthetjük azt, hogy egy nagyon nehéz időszaka lehetett ez Dávid életének. Olyan életszakasz, amelyben terheléses vizsgálatnak volt alávetve testileg és lelkileg egyaránt. Isten terhelte meg őt azért, hogy kiderüljön, mi van Dávid szívében. Arra kérem a testvéreket, hogy majd vegyük elő ezen a héten otthon a mi Bibliánkat többször is, és olvassuk el ezt a 27. Zsoltárt, és nézzük meg újra és újra, hogy mi volt ennek az embernek a szívében. Hogy amikor ez az ember lecsupaszodott, akkor mi maradt ott. Dávid életében nem csak a királyságot megelőzően voltak nehéz élethelyzetek, hanem most, ahogy olvassuk Sámuel próféta könyvét, az Ószövetségből látni fogjuk majd, hogy Dávid az ő királyságának idején is nagyon sokszor esett nagyon nehéz helyzetekbe. Vizsgáljuk csak meg, hogy ez az ember hogyan viselkedett ebben az élethelyzetben. Mi derült ki erről az emberről? Ez a Zsoltár, a 27. Zsoltár tehát alapvetően két tartalmi részre oszlik, kétféle tartalmat találunk benne. Egyfelől az első 6 versben, és a Zsoltár záradékában, a 13. és a 14. versekben egyfajta vallomást olvashatunk, mondjuk úgy, hogy hitvallást olvashatunk Dávidtól. Megmondja nekünk, leírja nekünk azt, hogy mit hisz ebben a terheléses élethelyzetben. És aztán a 7. verstől a 12. versekig terjedő szakaszban egy másik tartalmat találunk, ott Dávid imádkozik, ott Dávid kér Istentől néhány dolgot. Hitvallás és kérés tehát, ami megjelenik ebben a Zsoltárban, és ez nagyon sokszor, mint ahogy itt Dávidnál is, úgy a mi esetünkben is elárulja szívünk és lelkünk igazi állapotát. Viszonylag könnyű elmondani egy közös hitvallást, megszoktuk itt is tenni a gyülekezetben elég gyakran, hogy az apostoli hitvallás formájában közösen vallunk a mi hitünkről. Ezt viszonylag könnyű elmondani, ha valaki betanulja. Engedjék meg a testvérek azt a feltételezést, hogy sokszor zsigerből mondjuk már, nem is annyira gondoljuk át, hogy mit mondunk, csak úgy mondjuk, mert olyan szépen megtanultuk, és előadjuk, amikor erre van szükség. Nos, ez viszonylag könnyű dolog, de személyes hitünk egyéni megvallása, hogy én szabad szavakkal megfogalmazom, hogy mit hiszek, nos, ez, testvérek, egy sokkal nehezebb dolog. És valljuk meg őszintén, hogy ilyen hitvallásra sokszor csak akkor kényszerülünk, amikor szorult helyzetbe kerülünk. Viszonylag ritkán szoktuk kérdezni egymástól békeidőben, meg a jól létben, hogy te mit hiszel. Mindenki megelégszik azzal, hogy azt mondja, én hiszek Istenben. Mindenki megelégszik azzal, hogy azt feltételezi a másikról, hogy hát itt van ő is velem a templomban, hát ő is biztosan hisz az Istenben, hisz Jézus Krisztusban. De a szorult helyzeteinkben, testvérek, amikor egyedül maradunk, akkor, amikor nincsenek mások mellettünk, akkor olykor szembe kerülünk az, ami magunk is, hogy meg kell fogalmaznunk önmagunk számára azt, hogy most mit is hiszek én igazából. Mi az én szívemnek a tartalma? Amikor nem menekülhetünk sehova önmagunk elől sem, az ilyen szorult helyzetekben, amikor egyedül maradunk egy szobában, amikor Isten erre kényszerít, akkor talán mindannyian tudjátok, hogy milyen nehéz megfogalmazni azt, hogy mit is hiszek én valójában. De mivel a böjt idejében vagyunk, és mivel baj is van körülöttünk, amely talán még személyesen, olyan mélyen ugyan nem érint bennünket, hadd kérjelek arra benneteket, hogy vizsgáljuk meg a szívünket, és vizsgáljuk meg a mi személyes hitünket. Lepleződjünk le önmagunk előtt, hogy kik is vagyunk mi. Persze, könnyen mondom, ha hiszek egyet, de mi van velem? Mi az én személyes meggyőződésem? Istenről, Jézusról, a sorsról, a történelemről? Mit gondolok én magamról, a saját magam jövőjéről? Hadd buzdítsalak benneteket, hogy kezdjük el körbejárni ezeket a kérdéseket, mindannyian egyen-egyenként a magunk csendjébe. Használjuk ki a böjti időszakot erre. Dávid az első három versben arról szól elsőnek, hogy noha rátörtek ellenségei, nincs félelem a szívében, mert bízik Istenben. Egy nagyon fontos dolgot mond itt el Dávid, amelyben nem csak az a fontos, hogy rátörtek az ellenségei, és amelyben nem csak az a meglepő, hogy ő mégsem fél, hanem az a legmeglepőbb bennem, hogy az Úrban bízik. Mindig vannak olyan élethelyzetek, amikor reánk törnek olyanok, akik nem nagyon kedvelnek bennünket. És az ember első pillanatban, azt gondolom, mindannyian ilyenek vagyunk, megijedünk. Amikor olyan bajjal találkozunk, amikor a terheléses vizsgálata Istennek olyan, ami nincs a birtokunkban, amikor megtudjuk, hogy betegek vagyunk, akkor nincs olyan ember, aki ne esne rögtön elsőre félelemben. És mitől szoktunk megnyugodni? Attól szoktunk megnyugodni, testvéreim, a legtöbbször, hogy kinyitjuk az internetet, elkezdünk olvasgatni, és ott nagy okosságokat elolvasunk arról, hogy mégse olyan nagy a baj. Mégse olyan nagy a baj. Lehet ezen segíteni. Kinyitjuk az internetet, kinyitjuk a televíziót, és látjuk, hogy na, már egyezkednek. Csak vége lesz. Most is gyakran halljuk, ennek a háborúnak vége lesz. Persze, vége lesz. Valamikor vége lesz. Nagyon sok ember ettől már meg is nyugszik. Ha vége lesz. Elkezdődött, de majd vége lesz. És az ember ezzel nyugtatja magát. Mindenre van megoldás. Majd csak megtaláljuk. Majd csak nem kerülgetjük olyan sokáig ezt a dolgot, megunják a felek, vagy megtörik a szívük, aztán lesz békesség. Testvéreim, Dávid nem azt mondja, hogy a erejében bízik, nem azt mondja, hogy a körülményekben bízik. Dávid nem azt mondja, hogy hát most ez a helyzet, de majd elmúlik, mert ez a világ rendje, hogy egyszer fönn, máskor meg lent. Hanem Dávid azt mondja ebben a Zsoltárban, hogy ő azért nem fél, mert ő Istenben bízik. Istenben bízik. Remélem értjük a kettő közötti különbséget. Hogy valaki azért nem fél, mert bízik Istenben, vagy azért nem fél, mert nyugtatja a szívét azzal, hogy hát előbb-utóbb úgyis kikerekedik. Kikerekedik a történet. Hát valahogy majd csak lesz. Mert hogy olyan nem volt soha, hogy ne lett volna valahogy. Szoktuk mondani ezeket az oltári nagy emberi bölcsességeket, testvérek, magunknak is, nyugtatjuk vele magunkat, meg mondjuk másoknak is. Dávid nem erről beszél, hanem arról, hogy rátörtek az ellenségei, de nincs félelem a szívében, mert bízik az Úrban. A negyedik és a hatodik versekben ezt a vallomását azzal folytatja, hogy nem is vágyik másra, mint hogy megmaradhasson Istennel ebben a szoros közelségben és közösségben. Ugyanis hisz az Úr megtartó erejében, amelyről azt vallja Dávid, hogy megóv, elrejt és felemel. Dávid egy személyhez köti az ő óvását, az ő elrejtettségét, és az, hogy ő fel fog emeltetni. És ez a személy nem más, mint maga az Úr, akiről azt vallja, hogy semmi más vágyam nincs, csak az, hogy közösségben, közelségben maradhassak ezzel az Úrral. Testvérek, ebből a hitvallásból világosan kiderül, hogy a külsőségeknek a megrendülése nem rendítette meg Dávid szívében az Úr felé való bizalmat. Tehát az derül ki, hogy Dávid nem csak azért hitt az Úrban, hogy jól legyen dolga ezen a földön. Kiderül az, hogy Dávid nem alkalmi hívő. Kiderül Dávidról az, hogy nem érdekhívő. Ma úgy mondanánk, és úgy mondhatjuk, hogy kiderül Dávidról az, hogy nem élvezeti keresztjén. Nem csak addig volt hívő, amíg jól mentek a dolgok. Nem azért volt hívő, mert jól mentek a dolgok, és nem okozott nagy pluszt az életében, hát hívőnek is lenni ezek mellett egy kicsit. Hadd mondjam így egy hasonlattal, a hit nem tejszínhab volt Dávid élete tetején, hanem az derül ki a vallomásából, hogy a hit az ő életének az alapja. Nem egy rátét, amit rádobunk oda fölülre, hogy szépen mutat a tejszínhab a kávén meg a sütemény tetején, hanem Dávid arról tesz itt nekünk bizonyságot, arról vall nekünk nagyon személyesen, testvérek, hogy a hit és az Úr az ő életének az alapja, mindennek az alapja, minden erre épül az életébe. Hát testvérek, gondoljuk csak végig mindannyian, hogy mi a hit szerepe és helye a mi életünkben. Amikor jön a terheléses vizsgálat az Úrtól, akkor gondoljuk végig, hogy mi derül ki rólunk. Mi a hit szerepe és helye a mi életünkben? Az alapja a mi életünknek? Az, hogy bízunk az Úrban? Vagy csak egy adalék az életünkben? Hogy kell ez is? Kell egy kis istenke is az életbe. Meg kell egy kicsit díszíteni az életet. Az Isten dolgával is. De egyébként tudom én, hogy mi az élet. Építem én az életemet. Isten meg szép adalék ennek a tetején. Hol tartunk? Gondoljuk csak végig. Ebben a bőti időszakban, testvérek, mi a mi személyes hitünknek a szerepe és a helye az életünkben? Ez azért fontos, mert a jó alap nélkül hiába való dolog az építkezés. Dávid pedig tudta, hogy a jó alap az nem inoghat meg. Érdemes Dávidnak egyéb zsoltárait is olvasni, mert például egy másik zsoltárban így van Dávid, az Úr az én kősziklám. Az Úr az én kősziklám. De azt mondaná Dávid, hogy én azért állok így, ahogy állok, mert egy kősziklára álltam föl. Ő az én életemnek jó alapja. Miért fontos ez? Azért, mert olykor rendülni látszottak a falak Dávid életében. A királyság, a jólét. Dávid mégsem esett kétségbe. Értsék meg a testvérek, volt veszteni valója Dávidnak, de nem esett kétségbe. A 7.12-ben, tehát a 7. verstől a 12. versig terjedő szakaszban azt olvassuk, hogy mégis könyörög. Nincs kétségbe esve, csodálatos hitvallást tesz előttünk, és mégis azt látjuk, hogy könyörög, hogy kér Istentől. És tudjátok, hogy mit kér? Vegyétek elő a zsoltárt, olvassátok majd csak el újra és újra, azt kéri, hogy az Úr ne hagyja el őt. Szoktuk mondani, hogy a bajban az ember mindig a legfontosabbat kéri. Aki fuldoklik, annak levegő, ami a legfontosabb. Akinek nincs pénze, az a pénzt szokta kérni. Akinek nincs élelme, mert éhes, az éhhalál szélén van, annak élelmet kell kérnie. És az ember valahol belül ezt érzi is, meg tudja is. Dávid azt kéri az Úrtól, hogy az Úr ne hagyja el. Nagyon elgondolkodtató és egyben megdöbbentő testvérek az számomra, akárhányszor olvasom ezt a zsoltárt is, hogy Dávid nem a vészhelyzet elmúlását kéri. Nem azt kéri, hogy Uram, öld meg az ellenségeimet, mert most már elegem van ebből, hogy rám támadnak, hogy bántanak, hogy hazudnak ellenem, hogy vádaskodnak, hogy cselt vetnek nekem, hanem Dávid azt kéri, hogy az Úr ne hagyja el. Azt mondja Dávid, ha a legközelebbi rokonai, ha apám vagy anyám, vagy az én barátaim elhagynának is, mert még ez is lehetséges. Azt mondja Dávid, Uram, te maradj mellettem. Nem csak azért, hogy az Úr megvédje, hanem Dávid arról is beszél azért, hogy az Úr vezesse őt. Hogy az Úr vezesse át azon a helyzeten, melyben csak bizonytalanság veszi őt körül. Ahol minden összeomlani látszik. Mondhatnám így, Dávid azt kéri, hogy Uram, maradj mellettem, és vezess át az aknamezőn, amelynek a közepén vagyok. Milyen szépen visszhangzik ide a 23. zsoltárban megfogalmazott vallomása. Ha a halál árnyékának völgyén járok is, nem félek a gonosztól, mert te velem vagy. Nem az a lényeg tehát, hogy elkerüljük azokat az élethelyzeteket, amelyek nincsenek ínyünkre, testvérek, hanem Dávid megtanít bennünket arra, az a lényeg, hogy ne legyünk, ne maradjunk azokban egyedül, méghozzá az Úr Isten nélkül. Dávid erre emlékeztet bennünket. Sokszor van az úgy, hogy elhagynak bennünket az emberek, hogy magunkra maradunk. Feleségünk, gyerekünk, rokonunk, apánk, anyánk nem tud már ott lenni velünk. De Dávid arra emlékeztet bennünket, hogy az igaz hívő legfontosabb és legközelebbi társa az az Úr. És azt kéri, hogy Uram, ne hagyjál el engem. Te ne hagyjál itt engem, mert nélküled nincsen oltalmam, és nélküled nincs kilábalásom sem ebből a helyzetből. Nem az orvos, nem a politika, nem az okos emberek, nem ezek hoznak szabadulást, testvérek, hanem az, hogyha az ember fölismeri azt, hogy nekem Istenre van szükségem. És Isten ebben a mostani helyzetben talán bennünket is pontosan arra kényszerít, hogy végre fölismerjük azt, hogy amíg nem ő a mi legközelebbi társunk, nem ő a mi legközelebbi partnerünk, barátunk, vegyétek, ahogy akarjátok, kinek mi tetszik, hanem ő az én mennyei atyám, ha nem ő az, aki fogja az én kezemet, és akinek én a kezeimet a kezébe tettem, Isten arra akar emlékeztetni, hogy akkor elveszett ember vagy, mert nincs oltalmad, és nincsen, aki kivezessen azokból a bajokból és nyomorúságokból, amelyel megterheltettél és megterheltettünk. A 13. és 14. versekben arról van újra Dávid, hogy hiszi azt, hogy meg fogja látni az Úr jóságát az élők földjén. És kiszól abból a nagyon régi távoli korból hozzád és hozzám, és mit mond? Azt mondja, reménykedj az Úrban. Legyél erős és bátor szívű. Reménykedj az Úrban. Dávid nem látott téged és engem, mi sem láttuk a szemeinkkel őt, de mégis hozzánk beszél, és azt mondja neked és nekem, Isten lelkének irányítása alatt reménykedjél az Úrban. Legyél erős és bátor szívű, azaz ne rettegjél, ne féljél, hanem reménykedj az Úrban. A bőti időszak, testvérek, az önvizsgálatnak, a bűnbánatnak, a megtérésnek, az Isten előtt való könyörgésnek az időszaka az életünkben, amikor meg kell próbáljuk önmagunkat. Mit hiszek? Hol van az én bizalmam? De a bőjt olyan időszak is lehet, mint a mostani, amikor az Úr próbál meg bennünket. És megvizsgálja, hogy mi lakik a mi szívünkben. Most is, és talán egyre jobban terheléses vizsgálat alá kerültünk, amely megmutatja, felszínre hozza az igazságot rólunk és a szívünkről. Hit, remény, vagy félelemmel teljes bizonytalanság van bennünk. Ha nincs jó alapja életünknek, ha nem az Úr, ami kősziklánk, testvérek, akkor mindenünk elvesztése borítékolható. Akkor mindenünk elvesztése borítékolható. Arra hívlak benneteket, hogy gyertek hát és álljunk föl erre a kősziklára, ami Urunkra, rendíthetetlen Jézus Krisztusunkra, arra a kősziklára, amelyet megpróbál, de amelyet nem tudott megtörni még a halál sem. Higgyétek el, hogy erről a kőszikláról nézve az élet más távlatai nyílnak meg mindazok előtt, akik erre a kősziklára állnak fel. Nélküle marad a rettegés, a félelem, vagy az ócska semmit érő optimizmus, amely arra épül, hogy majd valahogy lesz. Engedjük el mindezeket, és fussunk. Fussunk oda, ami Urunkhoz, az Úr Jézus Krisztushoz, és álljunk csak rá teljes hittel és reménységgel, engedve Dávid hozzánk való szavának, reménykedj az Úrban. Legyél erős és bátor szívű, reménykedj az Úrban. Az Úr megvizsgál, hogy megtudja, mi lakik a szívedben. Az Úr megvizsgál, hogy kiderüljön, ki lakik a szívedben. Boldogok azok, akik fölállnak a kősziklára, szívüket neki adják, és el tudják mondani Dáviddal együtt a mostani helyzetben is. Nem félek. Adja az Úr, hogy mindannyiunk életében megtörténhessen ez. Amen. Gyertek testvérek helyünkről fennállva a 226. dicséretünket énekeljük el, mielőtt elcsendesednénk imádkozni. A 226. dicséretünknek mind a 4 versét énekeljük. Krisztusom, kívüled nincs kihez járulnom.
Krisztusom kívüled nincs kihez járulnom. Így beteg voltomban nincs kitől gyógyulnom. Nincs éfekéjemből ki által tisztulnom. Veszélyes vermemből és felszabadulnom. Gyújtsd meg szövét nekét, áldott szent ígédnek, és bennem virraszt fel napját kegyelmednek. Igaz útat mutass nékem szegényednek, járhassak kedvére te szent felségednek. Várlak, Uram, azért reménykedő szívvel, miként a vigyázó virradást vár éjjel. Hozd fel szép napodat, nékem is jó reggel, hadd szolgálhassalak serényebb elmével. Dicsértessél, Atya, Isten magasságban, mi Úrunk Krisztussal mindegy méltóságban. És a Szent Lélekkel mindegy hatalomban, háromság egy Isten, áldj meg dolgainkban.
Helyünket elfoglalva csendesedjünk el és imádkozzunk. Hálaadással dicsőítünk és magasztalunk téged, mennyei édesatyánk, aki megismertetted magadat velünk, és beavattál bennünket abba a titokba, hogy a világnak te vagy teremtője, fenntartója, igazgatója, és te vagy az Úr e világ fölött, aki végül majd ítéletet is hozol és teszel. Magasztalunk téged azért, mert beavattál bennünket abba a titokba is, hogy te vagy az élet, s hogy új világot fogsz teremteni, hogy a benned hívők, a benned bizakodók ott minden gond és baj, minden próba nélkül együtt lehessenek örökké te veled. Köszönjük te neked azt, hogy hallhattuk és hallhatjuk ezt a te üzenetedet a valóságról, az igazságról. És köszönjük, hogy bennünket is hívsz arra, hogy engedve a te igéd útmutatásának, engedve a te tervednek, elkészített megváltásodnak, odaadjuk életünket és szívünket az Úr Jézus Krisztusnak, hogy odaálljunk te őreá, s hogy így bizonyosságunk és biztonságunk legyen, ez életre, halálunkra s az örök életre nézve egyaránt. Úrunk, amikor megpróbálsz most bennünket, könyörülj meg rajtunk, hogy elcsendesedhessünk, és megvizsgálhassa kiki közülünk azt, hogy mit is hiszünk mi, s valóban ott állunk-e a mi Úrunkon, az Úr Jézus Krisztuson. Engedd meg nekünk, hogy meglássuk önmagunkról is a valóságot és az igazságot, a mi kicsiny hitűségünket, hitetlenségünket, minden múlandóhoz való oldhatatlan ragaszkodásunkat helyetted. Engedd, hogy meglássuk életünkben, milyen jól el vagyunk te nélküled. Segíts meg bennünket, Urunk, hogy bűnbánatra, megtérésre juthassunk egyen-egyenként mindnyájan, s így hadd töltse el a mi szívünket az a bizonyosság és az a biztonság, amelynek te vagy az alapja. Vezesíts bennünket, Urunk, a te veled való közösségre, és könyörgünk te hozzád azért, hogy könyörülj meg e világon is, hogy bármi történik is e világban, mi maradhassunk csak hűségesek te hozzád, és hirdettessük mindenkinek, aki nem ismer és nem hiszte benned, hogy az egyetlen, igaz és bizonyos életbiztosítás te magad vagy. Így vegyél körül bennünket, és különösen is azokat, akik menekülnek, akiket ma sok veszteség, fájdalom ér, hogy tudjanak beléd kapaszkodni, szívükben te nálad békességre találni. Ha lehetséges, állítsd le mindazt az őrjöngést, ami folyik ebben a világban, nem csak a szomszédunkban, hanem szerte mindenfelé. S ha másként ez nem lehetséges, akkor szívünk és lelkünk teljességével kiáltunk te hozzád. Bizony, jövel, Urunk Jézus! Térj vissza, védj magadhoz bennünket, engedj bennünket a te veled való örök közösségbe. Amen. Az elkövetkezendő csendes percben kiki személyes imádságát mondhatja el Isten színe előtt. Gyertek testvérek, most helyünkről fennállva, folytassuk könyörgésünket, az Úr Jézus Krisztustól tanult imádságot mondjuk közösen. Mi, Atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket, add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség mind örökké. Amen. Kedves testvéreim! Most népünkért, nemzetünkért fohászkodjunk a himnusz éneklésével, majd azután vesszük Isten áldását, és útjainkra indulunk. Énekeljük tehát nemzeti imádságunkat.
Amen.
Reménykedj az Úrban, légy erős és bátor szívű, reménykedj az Úrban. Az Atyának szeretete, a Fiúnak kegyelme és a Szentlélek közössége legyen és maradjon mindnyájunkkal.